60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Talán ismerik ezt az egyre divatosabbá váló idézetet. Semmi sem abszolút, csak a változás állandó. Ez jutott eszembe most egy felkavaró nyári élmény után. Születésnapi meglepetésként egy mesterséges intelligencia által létrehozott családi videót néztünk. Látvány, szöveg, tartalom mind visszautaltak egy-egy érdekes eseményre, ami velünk történt. Akkor mindez misztikusnak tűnt. A mesterséges intelligencia a számítógép azon képességét jelenti, amelyen lehetővé válik meghaladni az emberi eredményeket bármilyen intellektuális feladatban. A világszerte felcsapó indulatokat annak köszönheti, hogy énekesek, színészek képét, habitusát is képes manipulálva visszaadni. Jó hír, hogy 2024. augusztus 1-én megjelent a törvény, amelynek korlátozó rendelkezéseit teljes mértékben alkalmazni kell a mesterséges intelligenciára vonatkozóan. A mesterséges intelligencia iroda Paktumhoz világszinten csatlakoznak együttműködő közösségek, tapasztalataik és tudásuk védelme, megosztása érdekében. Mindezekből következik, hogy a mesterséges intelligencia nagy kihívást jelent a társadalom minden területén. A legfontosabb feladat, hogy használhatóságát okosan tervezzék meg az abban érdekeltek. Mit hallgathatnak ma? Elsőként érdekes beszélgetést hallhatnak egy élményközpontú iskoláról, ezt követi egy sportoló újságíróval készített felvétel. Az utána következő beszélgetésből megtudják, mit jelent a BÁV mozaik szó. Ebben rácsodálkozhatunk arra a tényre is, hogy ez az intézmény igazi Matuzsálem. 250 éve írta alá az alapítását egy királynő, Mária Terézia. Azután ismétlést hallhatnak egy kiváló, 5 éve elhunyt belső építész akkori kiállításáról, és a hazafelé szó értelmezéséről. Befejezésként őszi versek felidézésével emlékezünk a novemberi napok elmúlást jelentő ünnepeire. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
Manapság az iskolákról általában csak negatívumokban lehet hallani, és nekem most szerencsém van, mert egy olyan iskolához jutottam el, ahol csak pozitívumokat látok és hallok, sőt egy hatalmas élményben is volt most részem, amit majd esetleg később felidézünk. Ezért látogattam el a Lauder Jávné zsidó közösségi iskolába. Főigazgatóval, Horányi Gáborral örülünk most beszélgetni, és legelsősorban, ha röviden elmondaná, hogy a közösségi iskola fogalma mit jelent.
Lehet ezt tényleg röviden mondani, de lehet egy kicsit tágabb kontextusba helyezni az egész kérdést. Ha nagyon röviden akarnám mondani, akkor ez azt jelenti, hogy az iskola alapvetően nem kizárólag a diákok és tanárok viszonyáról szól, hanem a szülők, nagyszülőket is ennek a közösségnek aktív részeseként kezeljük, fogjuk föl. Egy kicsit tágabb kontextusban nézzük ezt a kérdést, és mondjuk megpróbáljuk a jelenre fókuszálni valamennyire, akkor azt mondanám, hogy tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy mit várunk egy iskolától, mit ad egy iskola. És hogyha most így rögtönöznék valamilyen érték skálát, akkor olyanokat mondanék, hogy tudás, hogy ismeret, a motiváció iszonyú fontos, a közösség, a szociális kompetenciák nagyon fontosak, és a prezentációs készség, tehát az, hogy megmutassam, hogy mit tudok, hogy tudjunk kommunikálni egymással, ezek a legdöntőbb dolgok, és ebből a szempontból az, hogy egy partner alapú közösségiskola vagyunk, ez rendkívüli módon előnyös. Előnyös volt, de egy előnyösebb lesz.
Tehát ez gyakorlatilag úgy is össze lehetne foglalni, hogy a jövőre készítik fel a diákokat.
Hát mi mindig a jövőre készítjük fel a diákokat. Én úgy gondolom, hogy jó dolgokat csinálunk, tehát jó folyamataink vannak, jó dolgokat csinálunk, nyitottak vagyunk, és ez készít minket a jövőre.
Azért kérdeztem mindezeket, mert általában úgy érzem, hogy ha valaki meghallja azt, hogy Lauda iskola, akkor egyből arra gondol, hogy ez egy egyházi intézmény. De ezek szerint egyértelműen nem az elsődleges a vallás az iskolában, legfőképpen az, hogy nem egyházi fenntartású intézmény.
Hát az egy egzakt kérdés, hogy egyházi vagy nem egyházi fenntartású. Nem egyházi fenntartású, ez egy alapítványi iskola. Tehát mi az egyháztól nem kapunk támogatást, nem kapunk egyházi normatívát. Ha van olyan, ezt most nem tudom pontosan megítélni, van, aki azt mondja, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs.
Akkor ekkora kitérő után igazából amiért is jöttem, hogy hatalmas újdonságuk van.
Valamikor 5-8 évvel ezelőtt kezdődött az, hogy létrejött egy öveges program, ami mentén ilyen oktatási központtá váló iskolákat szereltek föl, kémiai, esetleg fizikai laborokat hoztak létre, és ebből kinőtt tulajdonképpen egy olyan iskolahálózat, amelyek csomópontjaiban egy-egy olyan iskola volt, egyébként nem jellemzően budapestiek a legelősebbek, ahova eljöhettek más helyről például bizonyos típusú oktatási modelleket átvenni. Ennek a rendszernek egy kicsit az újragondolása, egy kicsit a fejlesztése volt a Sejel János labor hálózat létrehozása, amely be elsőlegesen ezeket az öveges központban aktívként megmaradt iskolákat hívták, és ebben az időszakban sikerült elérnünk azt némi lobby tevékenységgel, hogy ne csak ezt a klasszikus kémcső-lombik kísérleteszköz kombinációt támogassák, hanem legyen egy kisebb összeggel egy mellék típusú pályázat, amely újfajta innovatív pedagógiai eljárásokat támogat. Egyébként az Innovációs Minisztériumból jött Palkovics László minisztersége alatt, és végül a pénzek politikától átható kalandos sorsa ellenére ez a pályázat ilyen módon kiíródott, és mi ezt az oldalágat megpályáztuk, meg is nyertük a mi területünk, és ennek lehet itt látni a jeleit, a űrkutatás, az energia és a mesterséges intelligencia, erre szervezzük a foglalkozásainkat. Két éven keresztül, most már második évben vagyunk, jönnek ide kívülről iskolák, látjuk tehát, hogy az, amit mi gondolunk az oktatásról, amely nem egy ismert központ, hanem inkább egy élményközpont oktatás, az működik, és nem utolsó sorban egyre több idő van arra is, hogy a gyerekeink használják ezeket az eszközöket. Ez egy 115 millió forintos visszanemtérítendő támogatás volt, amit előre kaptunk meg, csak ezeket a foglalkozásokat kell megfelelő számba teljesíteni.
Ennek lett az eredménye?
Ennek lett az eredménye az a STEAM, meg az épület tetején egy csillagvizsgáló, egy naptávcsővel, egy rendes optikai távcsővel, és nagyon klassz lehetőségekkel.
Az a STEAM az mit jelent?
STEAM tulajdonképpen egyfajta integrált szemléletet jelent. És az, ami itt Magyarországon sokkal kevésbé működik, de mi jártunk külföldön részben, vannak csereprogramjaink részben, mert kifejezetten mentünk ide-oda, például Finnországba is, hogy megnézzük a csodát. Hát ezek olyan dolgok, hogy tevékenység és élmény alapú oktatás.
Ez a csillagvizsgáló, ez feltételezte, hogy az iskolában kellett lenni valakinek, aki foglalkozott már csillagászattal, vagy ilyesmi, vagy meg egyáltalán tanárokat gondolom képezni kell hozzá.
Igen, hát ez egy érdekes dolog. Én nekem van egy ilyen csillagászos múltam, én fizikatanár vagyok, és engem igazából az foglalkoztatott, hogy lehetne az eléggé elfuserált tananyag helyett valami érdekeset nyújtani. Akkor tájt azért még akkor a forradalmán nem voltam, hogy így lesöpöljem a tananyagot. Próbáltam lazítani, meg végtelen lehetőségeket adni a javításra, ez még a 90-es években, a múlt évezetben volt, de párhuzamosan elindítottam egy ilyen csillagász szakkört. Na most én béna vagyok abban a szempontból, hogy nem vagyok egy ügyes mechanikus, aki így építget, meg minden. Ennek inkább pedagógiai okai voltak. mert a csillagászat nagyon érdekes és nagyon valódi, hogy azokat a gyerekeket, akiknek a fizika nehéz volt, de ehhez kedvük volt, azokat tudtam így megnyerni egy kicsit a természettudománynak, meg azokat, akinek a fizika könnyű volt, és ehhez kedvük volt. Tehát volt egy ilyen csillagászos múltam.
Akkor nem véletlenül pályázták meg a csillagászmunkát?
Hát igazából nem véletlenül. Tehát azt lehet mondani, hogy ez volt az impresszióm, hogy próbáljuk meg ezt is. De én szerintem a kollégám is látják, hogy ez megérte. Meg én valamennyire megtanultam, de nem úgy kell elképzelni, hogy én értek a csillagászathoz, csak szeretem az új dolgokat, és megtanultam, és nagyon szeretem megmutatni másoknak ennyi.
Aztán egy másik újdonságról is, vagy különlegességről hallottam, ami az innovációs maraton.
Akarsz erről, János, beszélni?
Hát szívesen beszélek róla.
Bocsánat, akkor folytassuk Halász János gazdasági és informatikai vezetővel.
Hát körülbelül 6-7 évvel ezelőtt álmodtuk meg az innovációs maratont, aminek az volt a lényege, hogy hát igazából nem szeretjük a gyerekeinket versenyeztetni, mert a verseny a stressz, meg a verseny az mindenféle rossz dolgokkal jár együtt, de azért a gyerekeink szeretnek versenyezni, szeretnek eredményeket felmutatni, és azt gondoltuk, hogy létrehozunk egy olyan versenyt, amiben egy olyan élményt adunk a gyerekeknek, ami nem feltétlenül stresszt okoz nekik, hanem maga a verseny is egy jó élmény. És először egy iskolai versenyt csináltunk, később lett ez országos, és legutoljára már az ország minden részéről jöttek csapatok, összesen 66 csapat pályázott. És a lényege a versenynek az, hogy 3 fős csapatok jelentkeznek, és megadunk különböző témákat, ezek az évek során változtak, ezeket a témákat, vagy inkább nem is témákat, hanem problémákat kihúzzák egy kalapból, és erre kell valamilyen megoldást nyújtaniuk délután 1-2 órától éjfélig. Éjfélkor van egy bemutató, akkor egy ilyen jó neves zsűri van itt, de vannak itt miniszterek, államtitkárok, meg mindenféle oktatási vezetők.
Hát a különböző kormányokból is.
Is, igen, és befektetők, és ezek meghallgatják a gyerekeknek ezeket a innovációs ötleteiket. A gyerekek kapnak egyébként maguk mellé mentort, olyan mentort, aki szakember a témában. Neki nem az a dolga, hogy kitalálja a gyerekek helyet, hanem hogy egy kicsit terelgesse őket. Mindig az a visszajelzés, hogy nagyon élvezték magát a versenyt, mert végig mennek egy olyan folyamaton, amikor először ötletelnek, kitalálnak valamit, rájönnek, hogy az miért nem jó úgy, ahogy van, miért hülyeség, elkezdik előről, aztán visszatérnek valahova, és akkor ezzel a pár óra alatt egy folyamaton végig mennek, megtapasztalják, hogy milyen mondjuk egy kis startupot elindítani, ha csak nagyon mikróban is, de akkor nagyjából átérezhetik azt, hogy ez milyen.
Itt ebben a helyzetben az egyik az olyan rendkívül kreatív, egy kicsit autisztikus, furcsa ötletei vannak, de aki kéne állnia, abból baj lenne.
Akkor meg kell találni a csapatban azt a gyereket, akinek az az erőssége, hogy ezt elő tudja adni.
És mind a háromnak sikerélményt.
És mind a háromnak sikerélményt okozni. Együtt találták ki ez az ő közös.
Közösségi iskola.
És amikor jönnek más iskolából a gyerekek, meg a tanárok, akkor ezt szokták mondani, hogy ez volt a legizgalmasabb a dologban, hogy valami olyat kaptak, amit eddig 10-12 éven át még nem tapasztaltak meg, és akkor erre szoktuk azt mondani, hogy hát ezt mi úgy hívjuk, hogy ez a szabadság.
Elég nagy nyüzsé volt itt, ahogy jöttünk a folyosókon, és elhangzott az, hogy mozaik nap van.
Uh-huh. Hát itt mindig van valami, ma éppen mozaik nap van, ez a nap éppen most a gimnáziumban van. És a mozaik napnak az a lényege, hogy a gyerekek nem beülnek a szokásos órarendi óráikra, hanem ők maguk választhatják ki, hogy milyen órákra ülnek be. Ezeket az órákat meghirdetjük, itt a tanárainkat arra kérjük, hogy ne a választott tantárgyukból ajánljanak meg egy-egy leckét, hanem a hobbiukból, ami érdekli őket, amiről szívesen beszélnek, és megkérjük ugyanerre a szülőket is, hogyha van olyan szülő, aki szívesen tartana bármit abból, ami érdekes lehet a gyerekek számára, akkor azt írja meg nekünk, ebből csinálunk egy jó űrlapot, a gyerekek be tudnak jelentkezni, ami érdekli őket, és egész nap mennek egyik helyről a másikra, és kapnak valami olyan élményt, ami nem egy megszokott mindennapi, amikor beülnek a óráikra. Azok se rosszak, csak...
Szóval én, ahogy itt most sétáltunk, mert volt olyan szerencsék, hogy a csillagvizsgálóba egy kicsit napot nézegethettem, egyértelműen az volt a benyomásom, még mielőtt részletesebben megismertem volna valamennyire az iskolát, hogy itt nagyon jó dolog lehet diáknak is és pedagógusnak is lenni, mert olyan nagyon vidám légkör van az egész iskolában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést kaphattam. A beszélgetőtársam Horányi Gábor főigazgató és Halász János informatikai és gazdasági vezető volt.
A beszélgetőtárs Téri Juli volt. Ez a beszélgetés lényegesen hosszabb volt. A hosszabb változatot podcast oldalunkon meghallgathatják. Címe anchor.fm/60-túl.
A tavaly felvett interjú óta annyi a változás, hogy megjelent a beszélgetésben elhangzott novellás könyv.
Szentendre egyik legszebb részén Pismányban lakik Balogh Zoltán. A judó, a cselgáncs nagy mestere mögött igen gazdag sportolói múlt áll. A most megjelenő könyvének címe a Kapáslövés, aminek történeteit, témáit szintén a sportból merítette. Jelképes az a helyszín, ahol él. A háza ablakából, a teraszról ellát a Duna túlsó oldalára, Váctól egészen Dunakeszig. Szinte a lába előtt hever az egész világ. Ezt érthetjük szó szerint, és képletesen is. A maga életében mit jelentett a sport?
Sportot tulajdonképpen családi örökségként kaptam. Apám futballista volt, és tulajdonképpen beleszülettem a sportba, pálya mellett nőttem föl, de utána 6 és 10 éves korom között futball mellett kézilabda, torna, asztali tenisz, amit csak el lehet képzelni, azt kipróbáltam, gyakoroltam.
Mindez Debrecenben?
Mindez Debrecenben, és 1977. januárjában találtunk egymással a judóval, és azóta nekem 27 éves koromig az életemet jelentette, versenyzőként, edzőként vettem részt a judóban, Japánból származó küzdősport. Jigoro Kano nevéhez fűződik a sportág létrehozása, és itt dobások és földharc ötvözi.
Ez egy önvédelmi sport?
Hát inkább versenysportnak nevezném. Itt már amellett, hogy a hagyományokat, a távol-keleti hagyományokat a mai napig hordozza a sportág, de ez már ez egy eredménycentrikus versenysport, és nem csak küzdelem van, hanem vannak formagyakorlatok is, katagyakorlatok, de hát engem a versenysport része érdekelt, és érdekel a mai napig. Dobások, földharc, itt viszont nincs ütés, nincs rugás.
Tehát ez tiltott?
Tiltott. Karfeszítés földön, ami engedélyezett még, vagy a folytás földön, de ez nem egy olyan, hogy KO-t lehet elérni. Itt egyszerűen, ha egy ipont hajt végre az ember, ez egy hibátlan technikát jelent állásból, vagy földharcban háromféle módon leszorítás, folytás és karfeszítés lehet ezt elérni, akkor vége is van a mérkőzésnek.
A mai napig oktatja ezt, ha jól tudom, vagy edzőként is dolgozik?
Edzőként dolgoztam 27 éves koromig, most pedig a sporthoz egy újságíróiskolának a sportszakmai oktatói munkája köt. Most tanítom a különböző sportágakat, beszélek, mesélek róluk, vajnokokról, szabályokról, legendás történésekről, tehát tulajdonképpen maradtam a sport mellett, ahogy mindig is maradtam, mert előtte pedig sportújságíróként dolgoztam 20 évet, tehát a sport a születésemtől nagyon úgy néz ki, hogy a halálomig végig fogja kísérni az életemet.
Mit ad magának a sport?
Én a sportra művészetként tekintek. Ez a mozgás és a pillanat művészete, mint ahogyha a néptánc vagy a balett művészet, hát akkor a sport miért ne lehetne az? Nekem rengeteget ad a sport, katartikus élményeket, példaértékű emberi teljesítményeket, szóval mellette természetesen érdekel a kultúra, kultúrának több ága, formája, de a sportban ott úgy érzem magam, mint hal a vízben, tehát az az én igazi közegem. És most már gyakorolni nem tudom, mivel ülök a kerekesszékben, de nézni, írni róla, véleményt alkotni, az megy így is.
Az írás mikor kezdődött? Az írás szeretete?
A balesetem után, ami 92-ben történt, augusztusában, ott volt egy 4-5 vagy akár 6 depressziós év, az kemény volt. És utána az egyik barátom is beajánlott egy debreceni, akkor induló webes portálhoz, és akkor ott kezdtem el először hírszerkesztőként dolgozni, aztán interjúkat készítettem, jegyzeteket írtam, kis színes anyagokat, ökölvívó egyesületeknek készítettem a kommunikációs anyagait, a sajtóanyagait. Ketrecharc szervezeteknek, küzdősportgálák kértek fel utána, hogy az esemény sajtófőnöki munkálatait végezzem el, írja meg az anyagokat, és a tévé közvetítések alatt ezeket olvasták a szakértők, akik ültek ott a ring mellett.
És ez a mai napig azért tart, ugye?
Hát most éppen szabadúszó vagyok, de ami igazán a legfontosabb számomra, az a Presti Sportnak a... Ez egy havi képes sportmagazin volt, sajnos csak múlt időben beszélhetek róla. 2013-án indítottuk, szeptemberében indítottuk útjára, és az 9 év folyamot élt meg, 96 lapszámot, és az ország egyik legszebb sportmagazinja volt, arra nagyon büszke vagyok a mai napig, és olyan kitűnő kollégákkal dolgozhattam együtt, mint a Kovács István, az olimpiai bajnok ökölvívó, a Csisztus Zsuzsa, a Borbé Zoltán, aki az ügyészség szóvivője is volt, a Hegyi Iván, Vámos Tamás, sorolhatnám a kitűnőbbnél kitűnőbb újságíró kollégákat.
A Kapás Lövés, ez a címe a kötetének, ami majd most fog megjelenni. Ez egy novellának a címe, és ez adta az ötletet, hogy egy egész könyvet szerkesszen köré.
2021. májusában jött ki az utolsó Presti Sport szám. Én addig nem írtam novellák, a szerkesztői előszóban, előszavakban igyekeztem olyan előszót írni, ami azért úgy karcolgatja a szépírást a aktuális lapszámhoz kapcsolódó témaként. De annyi volt a munka, hogy nekem nem volt időm arra, hogy én még a saját tervezett írásaimmal foglalkozzak. Tehát ha nem szűnik meg 2021. májusában a Presti Sport, akkor valószínűleg nem beszélgetnénk most itt, mint leendő első kötetes szerző, mert nem lett volna erre időm. Én az eltelt 2,5 évben írtam a novelláimat, raktam össze a kis történeteimet, és mivel a Kapás Lövés a tavalyi AIPS, ez a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség média díja, ennek van egy pályázata, és ott a színes írás kategóriában eljutottam a hosszú listára, és erre nagyon büszke vagyok egyfelől.
Gratulálok, és ez egy
köszönöm szépen.
Elismerés.
Másfelől pedig a több novellát is írtam már előtte és utána is, és ezeket a Kék Európa Stúdió szerkesztőivel kötetté rendeztük.
Milyen témákat dolgoz föl? Gondolom, hogy a sport és a sport szeretete az megmarad ezekben a novellákban is, mint téma.
Van, amikor abszolút a sport a főszereplő, mint egy látássérült dzsúdós esetében egy olimpiai, paralimpiai mérkőzés sorozat, amelynek a végén eljut a bronzéremig. Olyan is van, hogy egy határon túli magyar dzsúdós, tündöklő tehetségű magyar dzsúdós életútját követi figyelemmel, aki a magyarsága miatt azért nem biztos, hogy mindig abban a pozícióban volt, hogy ő román sportolóként kiteljesedhessen. Ez egy igen tragikus és súlyos történet. Van, amikor egyszerűen csak két sportoló ember romantikus szerelméről szól a történet, de olyan is előfordul, hogy egy volt ökölvívó, Európa-bajnoki érmes ökölvívó nem a ringben kapja a legnagyobb pofonokat, hanem később az élettől, a saját fiától. Két részre bonthatjuk a kötetet, 24 hagyományos novella szerepel benne, utána pedig van 19 az én idők fejezetben, 19 olyan írás, amelyik rólam szól. Tehát ezek abszolút önéletrajzú, ikletésű történetek, vagy történetecskék, nem túl hosszúak, ezek ilyen szilánkok az életemből a régebbi részéről, mert én két életszakaszban határozom meg az én eddigi életemet, van az első, a 27 évig terjedő, és van a második életem, ami egy zuhanással kezdődött, amikor lezuhantam egy magaslati edzőtáborban egy hídról, és ebben az Én idők ciklusban van előtte és utána is történet. Tehát ez egy olyan pont az életemben, ami úgy kicsit ketté vágja.
Mit jelent önnek a humor?
Azt hiszem, hogy az nélkülözhetetlen. Tehát hiába ülök 30 éve kerekesszékben, és a 31, szokták mondani, hogy olyan jókedvem van, meg optimista vagyok. Hát azt hiszem, ha nem lenne, meg ez nem belülről jönne, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetben lennék.
Kiegyensúlyozott, derűs, életigenlő.
Ennek a legfontosabb tartó pillére az a feleségem. És hát engem ő tart meg az életben. Tehát az ő odaadása, ami nekem, amiatt vagyok tulajdonképpen ilyen kiegyensúlyozott, plusz mellé tegyük oda, hogy én családban élek, kerekesszékes társadalomban, elég ritka, tehát sokan élnek otthonban, vagy kicsit rosszabb körülmények között, de itt van a mellettünk lévő házban a lányok családja, két unokával.
Teljes életünk.
Én abszolút jól érzem magam itt, és a kiegyensúlyozottságot gondolom, ez jelentheti, vagy ez látszik rajtam.
Meg az a szeretet, amivel körülveszik. Balogh Zoltánnal Torda Judit beszélgetett.
Nemrégiben egy kiállításon jártam, a megújult Bávart aukciós ház és galéria Szent István körúti helyiségében. A műtárgyak között szemlélődve sok kérdés vetődött fel bennem. Keresve a válaszokat, szakavatott segítséget kaptam Majtényi Kálmán személyében, aki tagja az intézményigazgató tanácsának.
Emlékeim szerint a BÁV bizományi áruház vállalat.
Volt ilyen neve is.
Még ez itt van. Most hogy is van?
Tehát a bizományi áruház vállalat az egyébként 1951 óta létezik, amikor ugye a proletár diktatúra rezsim létrehozta ezt az állami vállalatot. Ezekben az évtizedekben így működött, aztán utána a rendszerváltáskor ez magánkézbe került, viszont a BÁV nevet azt folyamatosan vitte magával. Már beégett úgy valahogy a társadalmi képzetbe helyesen, hogy ez a nagymúltú cég megbízható magas minőséget és állandóságot is.
És mutat. Gyors ügyintézést. Tavaly ünnepelték a 250 éves évfordulót. Igen. Milyen igény hozta létre ezt?
Valóban 1773. augusztusában hozták létre első magyar királyi zálogház néven ezt a céget, és Mária Terézia, Habsburg királynő császárnő, kézjegyével van ellátva az alapító okirat, egyébként, ami a mai napig a birtokunkban van, és ez Pozsonyban alakult meg ez a zálogház. A fő indítatása az volt, hogy a szegényebb rétegeken a likviditási problémáikon tudjon segíteni, adott esetben, hogyha vannak olyan tárgyaik, hitelt fölvenni rá, illetőleg már akkor is és ma is elég sok ilyen uzsorás létezett. Ezt szükségesnek látták akkor, hogy jöjjön létre egy ilyen megfelelő módon működő, átlátható, hát akkor még a közigazgatás által irányított és vezetett cég. Egyébként az állók hitelezés az több ezer éves módra tekintett vissza Kínában.
A kereskedelem már egy idős.
És aztán mindenféle költözések történtek Pozsonyból Budára, Budáról Pestre költözött, ilyenkor még a nevét is egy kicsit megváltoztatták. Körülbelül a tanácsköztársaság idejében akkor mindenféle államosítások is voltak, de aztán 1920-ban már ugye Budapesten történt egy ilyen első nagy művészeti jellegű aukció, úgy is hívták akkor vagyonmentő aukció, mert ugye akkor nagyon sokan elvagyontalanodtak. Most úgy hívjuk, hogy művészeti aukció, ami azóta is működik, és a BÁV-nál évi kettő ilyen nagy aukció van, egy tavasszal, egy pedig december elején, hagyományok szerint, és most már a 84. ilyen következik.
Ez az egész nyilván intézmény. Sikeres.
Én azt gondolom, hogy igen. Ez az egész aukcionálás is valahogy úgy kapcsolódik össze az állókhitelezéssel, hogyha valaki mondjuk hitelt vesz föl valamire, bead egy értéktárgyat. És
ez az aci.
Igen, ez az aci. A mai világban is egyébként több százezer ügyfél van.
Mindenfélét be lehet vinni.
Mert... Ha a történelme visszanézünk, akár a szocialista rezsim idejére, akkor valóban nagyon sokféle tárgyal foglalkozott így a BÁV-nál. Szörmebuntától a bicikliig mindenfélék előfordultak. Aztán később egy profiltisztítás volt. Ez jelenleg nagyobb részt arany ékszer és aranytárgy alapú, úgy hívjuk, hogy kézizálók. Tehát az azt jelenti, hogyha önnek hirtelen megszorul és szüksége van 100 000 forintra, akkor otthon előkap valamilyen nyakláncot vagy egy gyűrűt, és ezzel besétel egy BÁV-fiókba, és a szakértő kollégáink megvizsgálják, hogy tényleg esetleg nem hamis véletlenül, mert azért az probléma. Lemérik a megfelelő súlyát, és megmondanak egy hitelösszeget, amit erre lehet kapni. Ez egy néhány perces folyamat. Nálunk marad az ékszer, az ügyfél kap egy úgynevezett zálogjegyet. Percek múlva, nem túlzok, tehát 5-10 perc múlva önnél van a készpénz, ott hagyja ezt az aranytárgyat, és hát abban bízik, hogy akkor, amikor javul a likviditási helyzet, akkor szépen visszafizeti ezt az állókhitelt. 1-2-3 hónapok szoktak ezek lenni. Ha ez lejár és nem tudta kiváltani, akkor egy ilyen kisebb díjért prolongálni is lehet, tehát meghosszabbítani.
Tehát ez az állókházi kereskedelem, ez a régebbi. És a bizományi?
hogy valaki mondjuk el szeretne adni a bávon keresztül egy ékszert, és akkor bizományi konstrukcióban az is működik. Nem mondom, hogy ez a legfőbb irány most, de előfordulhat az is, hogy akár a bával azonnal felvásároltat valamit, ez egy másik dolog már, tehát nem hitelt kér, hanem azt mondja, hogy itt van ez az ékszer, ez nekem már nem fog kelleni, soha megválok tőle. De itt viszont kimondom azt, hogy akkor nem kell nekem már ez az ékszer, a báv megvásárolja, vagy beveszi bizományi áruként, és akkor várja, hogy jöjjön majd egy vevő. Kell az a megbízhatóság, hogy a báv az egy patinás, komoly, nagy